Kedves testvérek, tudom, hogy délután nem olyan könnyű figyelni. Jó is, hogy egy kicsit itt felüdültünk, felfrissültünk, lelkileg előkészültünk az ének is, énekek is szavalatok által, és a zeneszám által, de most nagyon szeretnénk kérni benneteket, hogy mégis a mi figyelmünket próbáljuk erősen összegyűjteni, mert most az a fontos, hogy tényleg megértsünk valamit. Most nem prédikációkat hallunk, amiből megmaradt bennünk egy-két szép gondolat vagy benyomás. Most az a cél, hogy tényleg megértsük, hogy mi hogyan emelkedhetünk ki a mi langyosságunkból, és győzhetünk, amiképpen Jézus győzött, amelyre a Jóisten hív bennünket. Szeretném, ha most a mi délutáni igetanulmányunk alapigéjeként elolvasnánk együtt a Galáciai beliekhez írt levél második fejezet 16. versét. Ugye délelőtt eljutottunk addig, hogy láttuk, hogy mi a betegségünk, mi az Isten által ajánlott gyógyszer, és azután láttuk azt, hogy Krisztus hogy győzött. Most kezdődik az, hogy ezt hogy alkalmazzuk önmagunkra. Hogy most ez hogyan segíthet rajtunk. Tehát most tulajdonképpen, hogy így mondjam, a gyógyszer gyakorlati alkalmazásáról kezdünk beszélni. A Galácia beliekhez írt levél második fejezetében így hangzik a 16. vers. Nagyon jól ismert íge ez. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Testvéreim, figyeljétek meg, hogy így fogalmaz az ige, így mondja az elején, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, a végén pedig így mondja, egy test sem. Annak alapján, amit a délelőtt hallottunk, hogy a test szó átvitt értelemben természetet jelent. Megromlott, önzésre hajlamos emberi természetet. Jobban megértjük ezt az igét? Igaz, hogy egy test, egy ember sem igazulhat meg a törvény cselekedeteiből? Mit hallottunk délelőtt a római levél 8. fejezet 7. verse, hogy mondja? Az Isten állapítja meg az ihletet igében. Test pedig nem engedelmeskedhetik az Isten törvényének, mert nem is teheti. Ez a mi önzésre hajlamos, ösztönösen az én felé hajló természetünk, ez szöges ellentétben van az Isten szeretet törvényével. Ez annak engedelmeskedni nem tud. Akkor miért nem igazulhat meg egy test sem, egy ember sem a törvény cselekedeteiből? Mert hogyan is tudna az ember a természete ösztönös hajlamaival ellenkezően cselekedni? Ez lehetetlen. Azt mondja, nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Tehát egyikünk se tudja azt megtenni, ha akárhogy gyönyörködünk a törvényben, akárhogy meghajolunk a tekintélye előtt, hogy a saját igyekezetünkkel, a saját erőnkkel betöltjük a törvényt úgy, hogy Isten azt mondhatja, ez tökéletes teljesítmény, ez az ember igaz, mert minden parancsolatomat megcselekedte. A test miatt, a természet miatt, az ösztönös természet miatt egyikünk sem tud a legjobb szándékkal sem összhangba jönni az Isten törvényével. De az ige azt mondja, de van egy másik út arra, hogy igazak legyünk. Nem úgy, hogy a saját igyekezetünkkel megtartjuk a törvényt, mert ezt nem tudjuk, mert ez összetörik ez az igyekezet a test erőtelenségén, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Ez valami hatalmas és csodálatos út, hogy a Jézus Krisztusban való hit által. Azt hiszem, mindnyájan sejtjük, hogy itt biztos nem valami olyan hitről van szó, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, hisszük, hogy a világon jár, hisszük, hogy bűntelen életet élt, mert ezt régóta hisszük, de nem lettünk tőle igazak, igaz? Tehát itt valahol a hit szónak van valami más értelme. Valami más, tudjuk, hogy a hitnél nagy félreértések lehetnek. Küzdött vele Jakab apostol, küzdött vele Pál apostol, rosszul értették a hívők, hogy mi az, hogy hit. És folyton magyarázták, hogy mi az, hogy üdvözítő hit. Emlékezzünk arra, hogy Jézus azt mondja a Laodicea üzenetben, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. És az a hitet jelenti. Tehát ezek szerint mi a Laodicea üzenet, mi se tudjuk, mi az igazi hit. Nekünk sincs igazi hitünk. Tehát Ez, hogy a Jézus Krisztusban való hitáltal, ez nem szimplán annyit jelent, hogy elhisszük, hogy ő Isten fia meg az ő tanításait. Itt valami másfajta hitről van szó. Az üdvözítő Krisztusban való hit más. És testvéreim, legyünk őszinték. Eddig mi hogy próbáltunk igazak lenni? Hogy próbáltuk a győzelmet elérni? Századszor, ezredszer úgy, hogy megpróbáljuk megtartani Isten parancsolatait. Ugye mi az egyik jelszavunk? Majd jobban fogok igyekezni. Majd jobban fogunk törekedni. Mindig azt hiszük, ami igyekezetünkkel, ami törekvésünkkel, ha azt jobban igyekszünk, akkor csak el fogjuk érni, hogy megtartjuk Isten parancsolatait. De mit mond az írás? Az mondja, ennek a természetnek, ennek a testnek, ami a miénk, lehetetlen engedelmeskedni az Isten törvényének. Ez tűz és víz. Tehát mi, ha jobban törekszünk is, ha jobban igyekszünk is, a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem az Isten előtt. Tehát úgy, hogy én megcselekszem a törvényt, én megtartom a törvényt. Ezen az úton üdvösség nekünk nincs. Mert nem tudjuk igazán betölteni az Isten törvényét. Akkor, kedves testvérim, tegyük fel azt a kérdést, akkor a Krisztusban való hitáltal pedig hogyan? Én azt hiszem, hogy mindannyian hallottuk ezt a megfogalmazást, hogy a Krisztus igazsága, ezt jelenti azt, hogy a Jézus Krisztusban való hitáltal, hogy az a földi élet szentsége, amiről hallottunk délelőtt, hogy ő egy büntelen jellemet fejlesztett a mi természetünkben. Hogy ez az ő tökéletes győzelme, igaz élete, ez részben nekünk tulajdonítatik hitáltal, ugye ez egy bibliai kifejezés, hogy tulajdonítatik hitáltal, másrészt pedig részesülünk ebben az igaz életben. És mi legtöbbször azt szoktuk mondani, hogy az a baj, hogy mi odáig el is jutunk, hogy tulajdonítatik nekünk, és arra számítunk is, csak nem részesülünk benne. Szóval mi olyan igazak nem leszünk, mint ő. Testvéreim, ha itt két részre akarjuk osztani, hogy most miről beszélünk, meg a következő Isten tiszteleten, ami már csak holnap délelőtt lesz, akkor azt lehetne mondani, hogy most fogunk beszélni a tulajdonított igazságról, és majd Ekerváli testvérem fog szólni holnap reggel a részesített igazságról. De nehogy azt gondoljuk, hogy mi nekünk csak a részesített igazság hiányzik. Erről szeretnélek most benneteket meggyőzni. Mert hogy az hiányzik, az biztos. Mert melyikünk az, aki azt tudja mondani, hogy ő ugyanúgy azt a hitet gyakorolja, amit Jézus, és mi részesülünk is az ő igaz életében, a mi életünkben testet ölt az ő győzelme is igaz élete. Sajnos ez a tapasztalat hiányzik nekünk jelen. De testvérem, szeretnék rámutatni arra, hogy a tulajdonított igazsággal sem vagyunk tisztában, és annak az igazi tapasztalata is hiányzik az életünkből. Tudnilik, ez a kettő össze van kötve. Ezt nagyon világosan kell, hogy lássuk, mert nincsen tulajdonított igazság részesített igazság nélkül, és nincs részesített igazság tulajdonított nélkül. Ezt vagy együtt részesülünk a hitáltali megigazulás igazi tapasztalatában, vagy egyik se igazi életünkben, se a tulajdonított, se a részesített. Úgyhogy nekünk pillanatnyilag az a problémánk, hogy sem a tulajdonított, sem a részesített igazság nem a miénk igazán. Van egy hatalmas félreértésünk a tulajdonított igazság körül is. És rögtön meglátjuk, hogy mi. Most elmondanám röviden, hogy mit értünk mi tulajdonított igazságon, és mindjárt ellenőrizzétek, hogy tényleg így gondolkozunk-e általában. Még azért előbb egész röviden annyit hadd mondjak meg, illetve talán legszívesebben kérdezném. Legyen szíves valaki megmondani közületek, hogy hol van a Bibliában megírva ez a kifejezés, hogy Krisztus igazsága tulajdonítatik nekünk. Tehát ez a szó, hogy tulajdonítatik, beszámítatik nekünk. Melyik bibliai ígén alapszik ez a? Igen, Varjú testvér mondja, hogy Ábrahámnak így van megírva, hogy a Mózes 15. könyve, első könyve, 15. fejezet, 6. vers, hit pedig Ábrahám az Istennek, és ez a hite tulajdonítatott igazságul. Sós testvér mondja, hogy a római levél, ez is igaz, mert a római levél 4. fejezetében Pál apostol idézi ezt az igét, és azt mondja, hogy annak, aki nem tud munkálkodni, aki nem tudja az Isten törvényét a saját cselekedeteivel betölteni, annak tulajdonítatott a hit. És hogy az Isten talent megigazítja, a bűnös igazítja meg az Isten kegyelemből. Akkor most szeretném megkérdezni, és ez a kifejezés, hogy részesülünk a Krisztus igaz életében. Ez pedig hol van megírva a Bibliában? Hol van ez a bibliai kifejezés, hogy mi részesülünk a Krisztus igaz életében? Ki emlékszik rá, hogy merre van? Mert ez is bibliai kifejezés, ezek nem olyan kitalált emberi fogalmak. Péter második levele, első fejezet, negyedik vers, tehát 2 Péter 1-4. Azt mondja, hogy Isten mindennel megajándékozott minket, kezdi a 3. versben, ami az igaz istenfélő életre való, és igen nagy és becses ajándékokkal, ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által kikerüljük a romlottságot, amely a kívánságban van a világon, és ezáltal mi legyünk isteni természet részesévé legyetek. Tehát mi van megírva, hogy mi isteni természet részesévé kell, hogy legyünk, Isten olyan ígéretekkel ajándékozott meg, és ezzel segít hozzá az istenfélő élethez. Tehát ezeknek az ígéknek az alapján beszél Vejtestvérnő tulajdonított és részesített igazságról. Most egy fontos dolgot szeretnék nektek mondani, illetve talán előbb kérdezem. Hogy tudjátok? Ti tudjátok, hogy például a Lutheri Egyház, a 16. századi reformáció hitáltali megigazulást tűzte zászlajára. Szerintetek a protestantizmus tanítja-e mind a tulajdonított, mind a részesített igazságot?
Csak a tulajdonított.
Testvérem, még csak a szót se ismerik, még csak a fogalmat se. Jó, ha tudjátok, hogy ez, hogy részesülünk isteni természetben, hogy részesülünk a Krisztus igazságában, ez a fogalom nem létezik az advent közösségen kívül. A hitáltali megigazulásnak erről az evangéliumáról nem tud a hitáltali megigazulást valló protestantizmus sem. De rögtön hadd tegyünk hozzá egy kérdést. Mit ér az, hogyha mi elméletileg tudjuk, hogy ilyen van? Tudjuk, hogy megvan írva, hogy isteni természet részesévé legyünk, de nem leszünk a részesévé. Mit ér, ha tudjuk, hogy Vejtestvérnő csodálatos módon írt erről is, de az életünkben nem ismerjük ezt a tapasztalatot. Tehát nem ér semmit a puszta elmélet ismeret. De azon kívül elméletileg se értjük igazán azt se, hogy mit jelent. Igaz? Mert ha most valakire hirtelen rákérdeznék tőletek, közületek, most valaki jelentkezik és mondja el, hogyan leszünk mi isteni természet részesévé. Hogyan részesülünk mi Krisztus igazságában, hitában? Tehát vagyis, hogy lesz az, hogy ölt testet az ő élet szentsége a saját életünkben? Ezt tudnánk mondani? Hiszen nagyon nehezen. Nagyon küszködnénk, hogy is lehet ezt elmondani, és közben rájönnénk, hogy még csak elméletileg se értjük igazán, vagy tudnánk valakinek elmondani. De akkor most testvéreim, térjünk oda-vissza, hogy én azt mondtam, hogy tehát nekünk megvan ez a hatalmas kiváltságunk, hogy mi tudunk tulajdonított és részesített igazságról, de az a probléma, hogy még a tulajdonított igazságnál is van egy hatalmas félreértés nálunk. És mi ez a félreértés? Mi általában azt értjük tulajdonított igazságon, így gondolkozunk, hogy ha én vétkeztem, áthágtam a törvényt, és én erre rájövök, akkor én most arra gondolok, hogy Krisztus az én bűneimért meghalt, akkor nekem mégse kell elveszni, hanem én imádkozom, és azt mondom, hogy Uram, a Krisztusért bocsásd meg az én törvényszegésemet, és az én bűnöm helyett az ő igazságát számíts be nekem. És akkor mi elhisszük azt, hogy mi így imádkoztunk, megvallottuk bűnünket, bocsánatot kértünk, most Krisztus értünk közben jár a mennyben. És az történik, hogy a mennyei könyvekben, ahol feljegyezve volt a mi bűnünk, most megbocsátottnak nyilvánítatik. És Isten igazaknak tekint bennünket, mint ahogy Krisztus igaz. Így hisszük, testvéreim. Ezt hisszük általában tulajdonított igazság? Ugye? Ezt értjük rajta? Ugye, hogy ez a bűnbocsánat, így nyertik el a bűnbocsánatot. Általában így gondolkozunk. Hogy akkor a mennyei könyvekben történik egy rendezés, Isten elengedi a bűnünk büntetését, és továbbra is Isten gyermeke, Isten fiai maradunk. Na most a mi testvéreink azt mondták, hogy ebben egy nagy félreértés van. És megmondom, hogy mit mondtak, hogy mi. Az van megírva, arra hivatkoztak a római levél 3. fejezetnek a 25.-26. versében, hogy Isten igaz, miközben megigazítja az istentelent. Tehát ő igazságos marad. Az ő igaz jelleme érvényesül akkor is, mikor egy bűnös embert megigazít. De most megkérdezem tőletek, testvéreim, ha jön egy bűnös ember, vagy megyünk mi az Istenhez, most követtünk el egy bűnt, és benne vagyunk az egésznek a hatása alatt, de látjuk, hogy rossz volt, és sajnáljuk, és kegyelmet kérünk, És a Jóisten most azért, mivel mi tettük ezt a vallomást, és hivatkoztunk Krisztus az áldozatára, most minket igaznak nyilvánít, akkor megkérdezem, igazságosan történik ez? Tényleg igazak vagyunk mi abban a pillanatban? Vajon a szívünkben is már tisztaság van és igazság van? Testvéreim, valamit kérdezek tőletek. Mikor bocsánatot kérünk egy-egy bűnünkért, és Krisztusra hivatkozva kérjük, hogy tulajdonítassék nekünk az ő igazsága, akkor mi a lelkünkben megszabadultunk attól a bűntől, szerintetek? Nem úgy van, hogy holnap-holnap után újra elkövetjük? Nem éppen ez a szégyenletes, hogy bocsánatot kérünk, aztán holnap újra elkövetjük, aztán megint bocsánat kérünk, és így folytatódik végtelenül tovább. Nos, azt mondták a mi testvéreink, nem létezik, hogy Isten valakire azt mondja, hogy igaz, ha közben a lelkében nem igaz. Mert most jön egy döntő dolog. Hol van a bűnnek következménye? Ha mi elkövetünk egy bűnt, annak mi a következménye? Mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy azzal ártunk vele másoknak, megbántottuk őket, kárt okoztunk, ez egyik következmény. A másik következmény, hogy a mennyei könyvekbe fel van jegyezve, és a kárhozat ítéletét hozza ránk, ha mi bűnbocsánatot nem nyerünk. Ez is igaz. Ha még egy kicsit komolyabban gondolkozunk, akkor azt mondjuk, van egy harmadik következménye is a bűnnek, hogy az Isten nevére szégyent hoztunk, és az Istennek fájdalmat okoztunk, aki szeret minket. De erre már kevesebben gondolnak. De akkor megkérdezem, nincs több következménye a bűnnek? Testvérem, figyeljetek, még egyszer elsorom. Az első, hogy másoknak kárt okozunk és bánatot szerzünk. A második, hogy a mennyei könyvekben ott van a feljegyzés, és kárhozatunkat okozza, ha bocsánatot nem nyerünk. A harmadik, hogy az Isten szeretetét megbántjuk, és a nevére szégyent hozunk. Van még ezen kívül szerintetek következménye a bűnnek, vagy nincs? Itt valaki azt mondja, önmagunkat tesszük tönkre. Igen, testvéreim, ez a döntő dolog, amit meg kell értenünk, hogy a bűnnek még egy következménye van a saját szívünkben. Lapozzuk fel Jeremiás könyve 17. fejezetét, és olvassuk el közösen az első verset. Jeremiás könyve 17. fejezetéből így olvassuk az első verset. Júda vétke, a vastollal, gyémánt hegyel van felírva, fel van vésve szívük táblájára és oltáraik szarvaira. Testvéreim, most ezzel nem szeretnék foglalkozni, hogy mit jelent, hogy oltáraik szarvaira, majd holnap fogunk róla beszélni, holnap előjön ez a téma, újra elővesszük ezt a bibliai verset, de most csak az első részét nézzük. Hova van felírva a bűn, amit elkövettünk? Csak a mennyei könyvekbe? Azt mondta, a szívük táblájára. És hogyan van felírva? Mit jelent a szerintetek, amikor azt mondja, hogy vastollal és gyémánthegyel? Ugye tudjuk, hogy a gyémánt a legkeményebb anyag, amivel az üveget vágják. Ezzel mit mond az ige? Hogy ha gyémánthegyel, vastollal van felírva a szívünk táblájára, akkor azt mondja, a bűn mindenek előtt a saját szívünkben iratik föl. Ez a legsúlyosabb következménye a bűnnek. Hogyan? Hogyan iratik föl a szívünk táblájára? Hogy ott marad az elkövetett rossznak az emléke, igaz? És az az emlék, ugye a rossznak az ismerete az nem ártatlan dolog. Ez volt a gonosznak a legnagyobb csalása, mikor azt mondta, hogy jónak és gonosznak tudói lesztek. Mintha jó dolog lenne tapasztalatból ismerni a rosszat. Ugye aki tapasztalatból ismeri a rosszat, abban nyomot is hagy. Bele is íródik a szívbe, ott marad az emléke. Sokkal jobban tudja, hogy Sátán gyötörni a bűn ideig, óráig való gyönyörűségére való vágyakozással. Aztán még hogy van fölírva a bűn? Elhomályosítja rögtön a lelkiismeretet. Ugye? Minden elkövetett bűn tompítja a jó és a gonosz közötti megkülönböztetés képességét. És minden elkövetett bűn gyengíti az akaraterőt. Jobban láncol minket az önzéshez, a bűnhöz. Milyen kemény következménye van az emberi szívben a bűnnek? Azt mondja az ige, gyémánthegyel, vastollal van felírva a szívünk táblájára. Akkor most már testvéreim, ha ezt ismerjük, kérdezzük meg, mikor mi bűnbocsánatért folyamodunk. És még a szívünkben ott van a megegyezés azzal a rosszal. Az értelmünkkel tudjuk, hogy helytelen volt, sajnáljuk. Nem szeretnénk a Jóistentől emiatt elszakadni. De a szívünkben még ott van a megalkuvás azzal a bűnnel. Akkor mi igazak vagyunk? Nem vagyunk igazak, mert a szívünkben gyémánthegyel és vastollal fel van írva a bűn. Néha nem vettétek úgy észre magatokat, testvérnél, hogy szégyenkezik az ember imádságban. Azt mondja, Uram, bocsáss meg, de úgy szinte magunkban érezzük, hogy de úgy is tudom, hogy újra csinálni fogom. Nem? Sokszor van, hogy az ember mondja, hogy bocsáss meg, de már úgy bel van egy olyan szégyenkezés az emberben, hogy hát mondom, de hát, hogy bocsáss meg, de azt nem tudom ígérni, hogy nem teszem többet. Akkor megkérdezem, tiszta az ember akkor? Vagy igaz az ember akkor? Most ezt mondták Jones és Wegener testvérek, hogy ilyen a jó Istennél nincs. Hogy ő valakire azt mondja, hogy igaz, és közben a szívébe fel van írva a bűn. Mert Isten igaz, az ő igaz jelleme tökéletesen érvényesül, akkor is, amikor igaznak nyilvánítja a bűnöst. Hát akkor testvérei, mi a megoldás? Akkor hogy van itt ez az egész bűnbocsánat? Meg hogy van ez, hogy a Krisztus igazsága tulajdonítatik nékünk? Mielőtt erről beszélnénk, szeretnék egy néhány igét felolvasni, amire a testvérek is hivatkoztak, mikor azt mondták, hogy Isten csak akkor nyilvánít igaznak egy embert, amikor a szívéből is kitisztul a bűn. Azt mondták, igen, Isten igaznak nyilvánít, de a szívből el kell távozni a bűnnek akkor. Az a pont a bűnbocsánat ajándék, hogy a gyémánt heggyel és vastollal felírt bűnt az Isten eltávolítja onnét. Hadd olvassunk egy néhány igét, ahol ezt látjuk, hogy a Szentírás a hitáltali megigazulásról mindig így beszél. Elsőnek szeretnék hivatkozni Zakariás könyve 3. fejezetére. Inkább csak itt szóban fogok rá hivatkozni, mert ismert igény. Ismeritek ugye ezt a látomást, mikor Józsua ott volt szennyes ruhákba öltöztetve az Úr előtt, és Sátán pedig ott vádolta őt teljes erővel. Ugye ez egy nagyon szemléletes ábrázolás a hitáltali megigazulásról. Én emlékszem rá, hogy egyszer egy prédikátor magyarázta ezt az ige szakaszt, és úgy szemléltette, hogy elővett egy fekete töltőtollat. Feltartotta a fekete töltőtollat, hogy ilyenek vagyunk mi, mint Józsué. Szennyes ruhába öltözve a mi bűneinkre. És azt mondta, most mi a hitáltali megigazolás? Akkor elővett egy fehér papírlapot, és így körül csavarta vele a fekete töltőtollat. És azt mondta, így borít be bennünket Krisztus igazsága. Nem hallotta valaki esetleg ezt a hasonlatot? Tehát így szépen így mutatta fel a tollat, és tényleg én is olyan szépnek találta mindenki. Milyen meg voltunk elégedve vele, hogy milyen csodálatos kegyelem, hogy Krisztus igazsága most beborít bennünket. És úgy láttuk, hogy ez hű magyarázata ennek a Zakariás könyve 3. fejezetében lévő ige szakasznak. De megkérdezem tőletek, testvérem, tényleg így van az igében? A Zakariás látomásában hogy volt? Józsuánál így volt, hogy a szennyes ruha tetejében ráadták a tiszta ruhát. Hogy rendelkezett? Vegyétek le róla a szennyes ruhát, és hogy félreérthetetlen legyen, azt mondta, lásd, levettem rólad a tetmit, áldogságodat. Figyeljétek meg ezt a szót, az áldogság, a szív megalkulása a bűnnel, a szív megromlása. És azt mondja, és most ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Világos? Van olyan, hogy a Jóisten a bűnnel együtt megigazít? Nem. Az áldogságnak el kell tűnni. Isten leveszi a szennyes ruhát, csak aztán jön a megigazítás, az igaznak nyilvánítás, hogy Krisztus igazsága nekünk tulajdonítatik. Egy másik igére hadd hivatkozunk, Ezékiel könyve 18. fejezet. Ugye csak szóban idézem az igéket, ezek is nagyon ismertek. Azt mondja az Úr, ha gonosz tevő megtér az ő gonoszságából, és törvény szerint igazságot cselekszik, érvén éljen és meg ne halljon, semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Ugye tényleg a hitáltali megigazolás leírása, nem lesz emlékezés semmi gonoszságáról, ha gonosztevő volt is. De megkérdezem, hogy kezdődik? Ha megtér és igazságot cselekszik. Tehát van Istennél ilyen, hogy továbbra ugyanúgy cselekszi azt a bűnt, és mégis igaznak nyilvánítja? Van ilyen? Ha megtér és a törvény szerint igazságot cselekszik, akkor van tulajdonított igazság, akkor van ilyen, hogy semmi gonoszságáról emlékezés nem lesz, de nem úgy, hogy holnap-holnap után is ugyanúgy folytatja tovább, és közben Isten igaznak nyilvánítja. Ilyen nincs. Akkor gondolkozzunk még egy kicsit tovább. Mi van a 32. Zsoltárban? De így kezdődik, hogy boldog ember az, akinek vétke megbocsátatott, hamisság elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ugye itt tényleg a tulajdonításról van szó, amikor az Úr nem tulajdonítja valakinek a bűnt. De hogy folytatódik tovább? És lelkében csalárdság nincs. Tehát létezik olyan, hogy valakinek az Úr megbocsátja a bűnét, valakinek az Isten nem tulajdonít bűnt, és közben csalárdság van a szívében? Lehet? Nem lehet. akivel az Úr ezt a kegyelmet gyakorolja, annak a lelkében családság nem lehet. És az új szövetségből még egy igét hadd idézzünk. János első levele, első fejezet, 9. verse. Azt mondja ott János apostol, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. És mi ezt hogy szoktuk félreérteni? Hogy az Úr most megbocsát, és majd lassan, fokozatosan egy életen át megtisztít. Testvérem, nem így van. Amikor az Úr megbocsát, akkor a szívet meg is tisztítja. Én gondolom, hogy van nektek ez a Gondolatok a hegyi beszédről című könyv. Ebből szeretnék egy kis részletet olvasni. Megtaláljátok ti is, a mi atyánknál, annál a kérésnél, hogy bocsásd meg a mi bűneinket. Figyeljétek csak meg, csak két mondatot olvasok, hogy mit ír itt. A megbocsátás sokkal többet jelent, mint sokan gondolják. Mikor Isten kijelenti, hogy temérdek vétkünket megbocsátja, akkor sokkal többet cselekszik. Mikor Isten megbocsát, ez nem csupán törvénykezés, amellyel a kárhozattól megszabadít. Hadd olvassam még egyszer. Mikor Isten megbocsát, ez nem csupán törvénykezés, amellyel a kárhozattól megszabadít. Tehát mit szoktunk mi érteni megbocsátáson? Hogy Isten a mennyei könyvekben rendezi bűnünket, megszabadít a kárhozattól, elengedi a büntetést. Folytatja tovább. Ő nem csak megbocsátja a bűnt, hanem meg is szabadít attól. Világos? Mi az igazi megbocsátás? Amikor attól a bűntől meg is szabadít, amit megbocsát. Azt mondja, a megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívet. Akkor most, kedves testvéreim, álljunk meg egy pillanatra. Lehetséges, hogy mi sokszor azt gondoltuk, hogy bűnbocsánatot nyertünk, és nem is nyertük el. Oda megyünk este a Jóistenhez, és azt mondjuk, hogy Uram, bocsáss meg a mi vétkeinket, ami Krisztusért. Még legtöbbször így is mondjuk, ha valamivel megbántottunk, bocsáss meg. A szívünkben ott marad a családság, ott marad az álnokság, ugyanott folytatjuk tovább, és elkönyveltük, hogy mivel mi hivatkoztunk Krisztus áldozatára, azért Isten megbocsátott. Drága testvéreim, ez nem létezik. Ilyen út nincs a megigazulásra. Ilyenkor mi ténylegesen soha nem kapunk bűnbocsánatot. Mert csak az a bűnbocsánat, amikor a szívben családság nincs, mikor Isten leveszi az álnokságot, mikor a gyémánt hegyel vastollal felírt bűnt eltávolítja, és amikor egy teljesen új kezdet jön az életünkben. A bűnbocsánatnak a legfőbb feladata nem az, hogy a mennyei könyvekben rendezze a bűnt, hanem a legelső feladata az, hogy a szívben rendezze. Azon az alapon nyilvánítja Isten megbocsátottnak a mennyei könyvekben is, és engedi el a büntetést. Mert a szívből el tudja távolítani a bűnt. Akkor egy pillanatra kérdezzük meg, Dávid tisztában volt ezzel az igazsággal. Testvérem, az 51. Zsoltár olyan megindító, ha végig gondoljuk. Hogy is imádkozott Dávid? Ugye először elkezdett könyörögni, hogy Uram, töröld el az én vétkeimet, mint ahogy mi is kérjük. Rejtsd el országot az én vétkeimtől. De utána milyen kérések voltak? Egészen mos ki engem az én álmosságomból. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd bennem. Tudta Dávid, hogy hol van a legnagyobb hiba? A saját szívében. Ő most hogy romlott meg, hogy fertőződött meg a bűnnel. És ettől való szabadítást kért a Jóistentől. Látom, testvérem, egy kicsit fáradtak vagytok, de én most tennék egy javaslatot, hogy talán mielőtt tovább mondanám, itt maradjunk meg, most énekeljünk el egy éneket, jó? Egészen rövid már az, amit mondanunk kell, és én remélem, sikerül minnyájunknak figyelni. Drága testvéreim, most gondoljatok arra, hogy az ilyen megbocsátás, ahogyan mi képzeljük, hogy csak a mennyei könyvekben rendezze az Úr, csak a büntetést engedje el, csak szeressen tovább, csak imádkozhassunk hozzá tovább, hogy ez miért nem valóság, és miért nem elfogadható. Egyenesen azt kell mondani, hogy nem lenne erkölcsös. Tényleg a Jóisten igazságával összeegyeztethetetlen. Mert gondolkozunk egy kicsit, milyen jellemet fejleszt az ki bennünk, hogy én élek, ahogy élek, a Jóisten sok jóságát, kegyelmét elfogadom, és én mindig csak így megyek hozzá, bocsánat, én bocsásd meg a Krisztusért, aki az életét adta, értem. Ezzel elrendez Isten a bűneinket, folytatódik minden tovább, holnap újra megyünk így, bűnbocsánatért, holnap után újra megyünk így. Testvérem, így ki kell mondani, ez az Isten kegyelmének az önző kihasználása lenne. Egyetértetek ezzel? Ez semmi más, mint az Isten kegyelmének az önző kihasználása. Írt a 18. században egy francia, illetve filozófus Voltaire, akitől ez a csúnya mondás származott, Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Ugye mi hívő keresztények ezt nagyon csúnyának tartjuk, ezt a mondást, és nem is fogadnánk el, de megkérdezem, a gyakorlatban nem viselkedünk sokszor úgy, mintha így gondolkoznánk, hogy Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. Tisztára az Isten kegyelmének az önző kihasználása lenne. Krisztus meghalt a kereszten, nekünk egy önző szempontunk van, amikor bűnbocsánatért folyamodunk, hogy meneküljünk a kárhozatot, hogy Isten elengedje a büntetést. Örömet szerezne egy szülőnek, ha ezt tapasztalja a gyermekénél, hogy igaz, hogy mindig odajön és azt mondja, bocsánatot kérek. Igaz, hogy nem szereti, hogyha feszültség van közte is a szülő között, mindig odajön, azt mondja, ne haragudj, bocsáss meg, ezt megteszi. Na sajnos elharapódott ez a szemlélet, hogy mi így kérünk bocsánatot a Jóistentől. Azonban akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy mi az igazi hit tulajdonképpen? Mi az, hogy hit által bűnbocsánatot kérünk, és hogy mi Krisztusban hiszünk? Ha Krisztusban hinni nem annyi, hogy elhisszük, hogy a Golgotán meghalt érettünk, hanem azt jelenti, hogy mi szívből megbecsüljük és elfogadjuk az ő szeretetét, akkor most fölteszek nektek egy kérdést. Aki így hisz Krisztusban, hogy teljes szívéből hiszi, hogy mit adott Krisztus értünk, hogy micsoda küzdelmeket, szenvedéseket vállalt értünk, tud az az ember így kérni bocsánatot a Jóistentől? Az az ember, aki igazán hisz, aki megbecsüli a Krisztus kereszten hozott áldozatát, az oda tud menni így a Jóistenhez? Hogy Uram, töröld el az én vétkeimet, rendezd el a mennyei könyvekben, ne sújtson a büntetés, szeress tovább, hadd imádkozzam hozzá tovább. De én holnap ugyanígy fogok vétkezni, nem tudok megváltozni. Tud az az ember így menni Istenhez? Amikor tudja, hogy a bűn micsoda fájdalmat okoz Istennek, hogy Krisztus halál szenvedéseit, kimondhatatlan szenvedéseit okozta a bűn, az az ember nem tud így bocsánatot kérni. És például egy egyszerű példát szeretnék nektek mondani a mindennapi életből, talán ez egy kicsit közelebb hozza. Ha van egy házas pár, mondjuk, és az egyik mondjuk úgy nagyon szeretetteljes és türelmes, másik rossz természetű, és sokszor megbántja, és oda megy, amelyik megbántotta, és azt mondja, hogy hát ne haragudj, nagyon sajnálom, rosszul tettem. És a másik látja, hogy mondja, és hát tényleg azt akarja, hogy ne haragudjanak egymásra, és hát tényleg szeretné, hogy jó viszony fennmaradjon, de látja, hogy a lelkében nem változott meg semmi. Sóhajt egy mélyet, azt mondja, jó, nem haragszom, mintha azt mondaná, mit tudok csinálni. De tudja, hogy semmi jót nem várhat, holnap után ez ugyanígy fog menni tovább. Testvérem, keserű dolog ez? Keserű dolog az ilyen rendezések, meg az ilyen bűnbocsánat? És testvérem, megkérdezem, milyen az, hogyha az a vétkes fél oda megy ahhoz a másikhoz. És ez a másik látja rajta, hogy meg van törve lélekben is. És látja, hogy úgy rádöbbent arra, hogy a te szereteted, a te türelmed, a te jóságod mellett, én micsoda otthonban voltam, én milyen gonosz voltam. Milyen szörnyű volt, ahogy én megbántottalak. És amikor oda megy a másik, és azt mondja, én soha többet nem akarlak így megbántani, mert ha igazán bánja, akkor tud mást mondani. Testvérem, aki igazán bánja azt, amit elkövetett, azt tudja azt mondani, hogy ne haragudj. De már benne is vagy, hogy hát sajnos nem tudom megkérni, máskor nem leszek ilyen. Aki igazán bánja, az csak úgy tud bocsánat kérni, én soha nem akarok többet ilyen. Én meg akarok attól szabadulni. Megkérdezem, más az a megbékélés, mikor az a másik látja, hogy azt mondja, hogy én soha, én nem akarlak többé így. Rettenetes volt, ami történt. Akkor érzi az a másik, itt új szív van, új lélek van, új gondolkozás, mint egy új és más élet fog kezdődni. Nagy a különbség, testvéreim. Óriás. Aki igazán hisz Krisztusban, és testvérem, ezt szeretném aláhúzni, aki igazán hisz Krisztusban, aki becsüli az Isten szeretetét. Aki ennek az Isten szeretete valóságáról fogalma van, az nem is tud így bocsánatot kérni. Az az ember csak lélekben megrendülve tud Istenhez menni, és azt mondja, Uram, szabadíts meg, Uram, tisztíts meg. Úgy tud csak oda menni, mint Dávid. Azt mondja, Uram, én te ellened vétkeztem. Én cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. És azt mondja, Uram, tiszta szívet teremts bennem, az erős lelket újítsd meg. Az én álnokságomból egészen most ki engem, mert én belehalok abba, hogy én így bántalak téged. Testem, értjük ezt a különbséget? Tehát mi a probléma? Hogy nekünk nincs igazi hitünk. Mert ha mi hitünk csak annyi, hogy elhisszük, hogy Krisztus meghalt a kereszten, ez a hit sose fogja megtisztítani a szívünket. Arra van szükség, hogy eleven hitünk legyen Isten szeretetében és Krisztus áldozatában. Ha az ő szeretete, az ő áldozata elevenen él a lelkünkben, ha ebben hiszünk, akkor nem tudunk másképp bocsánatot kérni, mint megtörve, mint igazi bűnbánattal, és könyörögve, hogy tisztítson meg, szabadítson meg, és hogy mi soha többé nem akarunk ellene így vétkezni. Itt láthatjuk azt, hogy miért írja Vejtestvérnő a Jézushoz vezető út című könyvben, hogy az ilyen bűnbánat felett áll a mi erőnknek. Mert az Isten ajándék, amikor az Isten szeretetét, a Krisztus áldozatát olyan elevenné teszi számunkra, hogy ez meg tudja változtatni a mi szívünket, és igazi bűnbocsánatért tudunk oda fordulni. És olvastunk még itt egy nagyon érdekes mondatot a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben, ezt írja, a megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívet. Először is hat a szívünkre a Krisztus áldozatának a belső lelki látása. Ez hat a szívünkre úgy, hogy szívünkből bánjuk a bűnt, és könyörgünk a megtisztulásért, és hogy soha nem akarunk vétkezni. De amikor átérjük, hogy Isten milyen szeretettel fogad, mikor így fordulunk hozzá, átérjük azt, hogy nekünk kegyelemből azonnal megbocsát, mikor a Szentlélek által a lelkünkben biztosít, hogy visszafogadott úgy, mintha soha nem vétkeztünk volna, akkor ez a fogadtatás, ez a szeretet, ez a jóság, amivel az Isten megbocsát, ez a gyémánt hegyel, vastollal felülbűnt eltávolítja a szívből. Testvérem, értitek? Tehát még egyszer szeretném mondani, hogy tisztul meg a szív az igazi bűnbocsánat igénylésekor és elnyerésekor? Először tisztul attól, hogy ahogy hat ránk a Krisztus golgotai áldozatának a megbecsülése, az Isten szeretete, és azzal szemben látjuk a mi bűnünk rúdságát, akkor mély bűnbánatra és megbánásra jutunk, és a szabadulás forró vágya ébred fel bennünk. Ezzel kezd tisztulni a szívből a csalátság. Akkor már szembefordulunk a szívünkben a bűnnel. És amikor átérjük, hogy az Isten minket, méltatlanokat, bűnösöket, akik most látjuk a legélesebben, hogy mekkorát vétkeztünk ellene. Most úgy fogad a legnagyobb szeretettel, mint a tékozló fiút, hogy messziről elénk jön, átölen, szóval meghalt és feltámadott, ez az én fiam, örüljünk és vigadjunk, mikor lélekben ezt átérjük, hogy az Isten így fogad vissza. Így olvastuk, a megbocsátás túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Mikor az Isten így fogad, akkor ami volt lelkünkben még kiegyezés a bűnnel, az mind eltűnik. Akkor a gyémánthegyel, vastollal felírt bűn ki van vésve a mi szívünkből. Akkor betölti az Isten szeretete, az Istenhez való ragaszkodás, és mi nem akarunk vétkezni. Testvérem, látjuk, hogy történik a szív újjáteremtése és átváltozása. Csak egy egyszerű kérdést teszek fel nektek. Az a bizonyos példázatbeli fiú. Ugye a Biblia nem írja le, hogy mi zajlott le benne, amikor átélte az apa szeretetét, ahogy fogadta, igaz? Erről egy szó sincs, hogy ő a tékozló fiú mit érzett, mit gondolt, mit mondott arról, nincs egy szó sem. De megkérdezem, el tudjuk képzelni? Ő ment haza azzal, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, és ez tökéletesen igaz is volt. Ugye ez tökéletesen így volt. És ő azzal ment haza, hogy ezt fogja kérni, hogy tégy engem olyanná, mint a te véreseid közül egy, és meg volt győződve, hogy ez igen nagy kegyelem lesz, ha nem elzavarja az apja, hanem befogadja a véresek közé. És mikor megy haza, és mikor még távol van, még egy szót se szólt, de csak az a puszta tény, hogy hazafelé megy, hogy elé fut, megöleli, megcsókolja. Mikor elmondja neki a bűnvallomását, akkor mintha nem is hallaná. Azt mondja, hogy rendelkezik a szolgáknak, hogy hozzátok a legszebb ruhát, gyűrűt az ujján, mert ez az én fiam. Meghalt, feltámadott, elveszett, megtáltadott. Testvérem, szerintetek mi ment végbe a fiú lelkébe? Szerintetek, ami bűnös múltja volt, ami rossz a lelkében volt, kitisztult az ennek az élménynek a hatására. Betöltötte őt a ragaszkodó, mélységes szeretet, hála iránta, igen? Akkor testvérem, most értünk meg valami fontos dolgot. Ha mi a Jóistenhez megyünk felületes bűnbánattal, így, hogy Bocsáss meg, de ha valamivel vétkeztünk, de holnap ugyanígy folytatjuk. Akkor nem nyerhetjük el a szívünk megtisztulását sem. Nem csak a mennyei könyvekben nem lesz rendezve, hanem nem élhetjük át az igazi bűnbocsánatot, és nem tudjuk átélni azt, hogy a bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Testvérem, tehát látjátok, mi az út? Igazán kell ismernünk az Isten szeretetét. A Krisztus golgotai áldozatának folyton kell ránk hatni. Elevenen kell, hogy éljen mindig a lelkünkben az Isten szeretete. És a mi vétkeinket úgy kell megbánni, hogy ez a szeretet szégyenít meg minket, és érezzük, hogy az ő szeretet hátahátain, az ő ellene való vétkezés milyen rettenetes. Ugye itt a Földön sem mindegy, hogy ki ellen vétkezünk. Vétkezünk egy ember ellen, szörnyű. De amikor vétkezünk az ellen, akinek a legtöbbet köszönhetünk, és aki a legjobb volt hozzánk, akkor érezzük, hogy ez sokszoros bűn, nem? Akkor sokkal jobban érezzük, hogy egy sokkal nagyobb bűn. Testvérem, kell, hogy érezzük az Isten szeretetét és jóságát, és nem azt, hogy egy holt parancsolat ellen vétkeztünk egyszerűen, nem csak az igazság elvei ellen, hanem hogy az ő szeretete, jósága ellen, amit tőle kaptunk, az, ami hogy éltünk vissza. Hogy igazi bűnbánat kakadjon a szívünkbe, és úgy tudjunk hozzámenni bűnbocsánatért. És ha így megyünk bűnbocsánatért, itt már szembefordulunk a bűnnel. És amikor átéljük, hogy ő igazán el tud fogadni és megbocsát, úgy fogad vissza, mint a tékozló fiút meg annyiszor, a megbocsátásnak ez a túláradó szeretete, amit lélekben, imádságban tapasztalunk, kitisztítja a szívből, a gyémánthegyel és vastollal felért bűnnek minden nyomát. És mi akkor, mikor így elnyerjük a bűnbocsátot, mindnyájan elénekelhetnénk. Szinte kívánnánk, hogy legyen dallama. Boldog ember az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfeleztetett, akinek az új bűn nem tulajdult, és lelkében csalárság nincs. Testvérem, én hiszem, hogy életünkben néhányszor átéltük már, hogy milyen az, mikor tudjuk, hogy az Isten megbocsát, és érezzük, hogy a szívünkből minden elszállt. Most ebben a percben nem is tudnánk vétkezni. Érezzük, hogy most mindent megtennénk az Istenért. Érezzük, hogy az Isten szeretete megtisztította a szívünket. Ugye értetek hát ilyen tapasztalatot? Most arra van szükség, hogy valahányszor vétkezünk, így igazuljunk meg. És így tisztuljunk meg. És itt szeretnék rámutatni arra, hogy mi a jelentősége a lábmosásnak az úrvacsoránál. Ugye mit mondott ott a Jézus Péternek? Ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Testvérem, mit gondoltok, hogy ez a mennyei könyvekre vonatkozott? Hogyha most el nem rendezzük a feljegyzett bűneidet, semmi közöd nincs én hozzám. Ezek választották el vétet Krisztustól? Nem, hanem az, ami a saját szívében volt. És Jézus azt mondta, ha most én meg nem moshatlak téged a lelkedben, ha ki nem tisztíthatom onnét a családságot, akkor semmi közünk nincs egymáshoz. Akkor megkérdezem, testvéreim, fontos, hogy mi igazi bűnbocsánatokban részesüljünk? Mert nekünk is szól, semmi közünk nem lehet az Úrhoz, eltávolodunk tőle, ha ilyen bűnbocsánatokban nem részesülünk, és a szívünk így meg nem tisztul. És most utoljára végül csak két kérdés. Az egyik, valaki azt mondhatná, hogy ezt megértjük, és ez tényleg így méltó az Isten jelleméhez, meg az igazsághoz, meg így érték nekünk a bűnbocsánat. Na de hol van akkor itt a tulajdonítás? Hol van itt a kegyelem? Hát, ha Isten akkor nyilvánít valakit csak igaznak, ha a szívében igaz, ha akkor a családság az álnokságon nél kiment. Hát akkor hol a tulajdonítás, hol a kegyelem? Testvérem, nézzük csak meg, hogy hol. Mikor egy embernek Isten így megbocsát, gondoljunk a tékozó fiúra. Volt abban kegyelem is, meg tulajdonítás is? Hát hogyne, a múltra nézve. Értjük, hogy miről van szó? Akkor így nincs megigazítás, ha a szívemben most is ott a családság, meg az álnokság. Csak ha onnét most engedem, hogy az Isten kitisztítsa. De létezik a kegyelem, a tulajdonítás a múltra nézve. Mert amit elkövettem, amiért jövök bűnbocsánatot kérni, azt én már nem tudom jóvá tenni. Az kárt okozott, az szégyent hozott Istenre. A törvényszegés ténylegesen megtörtént, kárhozatot kívánna rám. Tehát a tulajdonítás ott részes, ott érvényesül, hogy Isten a múltra nézve, a tényleg a Krisztus igazságát tulajdonítja nékünk, és a bűneinket nem számítja be nekünk. Tehát a múltet kegyelmesen befedezi Krisztus igazságával, de csak akkor, ha most, itt és most a szívünket megtisztíthatja. És még egy vonatkozásban érvényesül a tulajdonítás, hogy Isten ebben a pillanatban fiainak fogad, mint a tékozó fiút. De megkérdezem, megváltozott már a jellemünk, vagy az egész lényünk, vagy a cselekedeteink? Mikor ezt imádságban, lelki tapasztalatban átéljük, már bizonyítottunk valamit a cselekedetekben? Semmit. Hanem ilyenkor a Jóisten is azt teszi, amit így olvasunk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy a hit pedig a nem látott dolgokról való meggyőződés, illetve a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát akkor a Jóisten azt mondja, neked hited van, nincs semmi másunk, nincs csak hitünk, de olyan hitünk, ami buzgó szeretet az Isten iránt és bűngyűlölet. Azt mondja az Úr, ez csak hit, ez nem cselekedet, ez nem bizonyítás. De ezt a hitet úgy veszem, mint igazságot. Mert ez olyan őszinte hit, hogy én is úgy vagyok vele, hogy a remélt dolog az valóság, és a nem látott dologról meg vagyok győződve. Tudnélik, hogy ebből a szeretetből, ebből a lelki megtisztulásból igazi cselekedetek fognak származni. Megkérdezem, testvérem, világos ez? Ha egy ember szívében igazi hit van, akkor az Isten azon az alapon számítja be ezt neki igazságul, már is fiának fogadja. Már is úgy élhet az Isten kegyelmével, mintha nem is vétkezett volna. Közösségben lehet az Atyával. Noha még a jelleme nem tisztult meg, noha még a cselekedetei nem változtak meg. Milyen alapon történik ez a nagy kegyelem? Azon, hogy a hite valóságos, és az Úr ezt a remélt dolgok valóságát látja már, és a nem látott dolgokról meg van győződve, hogy az ilyen tiszta hitből átalakult jellem és megváltozott cselekedetek is lesznek. Világos ez? De csak az ilyen igazi hitet számíthatja be az Úr igazságul, amely olyan őszinte hit, hogy benne rejlik az eljövendő igaz cselekedetek és a jellemváltozás ígérete. Akkor megkérdezem, testvérem, igazságos a Jóisten, miközben valakit igaznak nyilvánít? Megtöri az igazságot, mikor egy bűnös igaznak nyilvánít? Nem. Mert amikor ő egy ember igaznak nyilvánít, akkor a szívében nincs csalátság. Ő kegyelemmel itt érvényesül a nagy kegyelem, mivel gyenge, bűnös, tévedő emberről van szó. Neki számítja be Krisztus igaz életét, és bűneit nem tulajdonítja, mert azokért Krisztus megszenvedett. És fiának fogadja azon az alapon, hogy a hite olyan, mint az jellem átalakulás, mint az eljövendő igaz cselekedetek záloga. És már is Isten úgy bánik vele, mint ha nem is vétkezett volna is, mint az ő szeretett fiával. Ez az igazi megbocsátás. És a második kérdés pedig, amit felteszek, az pedig így hangzik. Azt láttuk az előbbi alkalommal, hogy mi kell ahhoz, hogy mi győzzünk. Ahhoz kell, hogy isteni természet részesévé legyünk, és azt hiszem, mindenki tudja, hogy hogy leszünk isteni természet részesévé. A Biblia azt mondja, amíg ezen a földön élünk, ez a természet van bennünk. Az nem változik meg, csak majd a testünk újjáteremtésekor. Noha ez bőven holnap lesz kifejtve, de ennyit azonnal nyugodtan kimondhatunk, hogy csak a Szentlélek szívünkbe költözése által lehetünk isteni természet részesévé. És a másik dolog pedig, amire szükség van a győzelemhez, a küzdés, az imádság, az Istennel való szoros kapcsolat. De megkérdezem tőletek, testvérem, lehet valaki isteni természet részesévé, szívébe költözhet a Szentlélek, ha a szíve előbb így ki nem tisztul, és az Isten fiává nem fogadja? Lehet? Mi a Szentlélek? A fiúság záloga. Ez a fiúságnak a következménye. És a másik kérdésem, tud valaki Istennel úgy küzdeni imádságban, és olyan bizalommal segítségül hívni, aki a lelkében nem békült meg vele igazán? Lehetetlen. Tehát akkor ahhoz, hogy mi részesüljünk Krisztus igazságában, mire van mindig előbb szükség? Hogy a tulajdonítás alapján fiává fogadjunk, és a szívünkből kitisztuljon a bűn. Tehát testvérem, értitek, mi a hit általi megigazolás útja? Addig Isten, hogy így mondjam, szóba se állhat velünk igazán, addig meg se kaphatjuk az ő életszentsége öltönyét, míg az álnokságot le nem tudja venni rólunk, és amíg vele meg nem békülünk, és hit, a Krisztus hitünk igazságú tulajdonítása által fiaivá nem tud fogadni. Mikor ez megtörtént, ez az alapvető rendezés, akkor jön, hogy isteni természet részesévé leszünk. Akkor van, hogy bizodalmunk van hozzáfordulni. Hittel tudunk tőle kérni bármit, mert megbékéltünk vele, és biztosak vagyunk a szeretetében. Tehát akkor azt kell mondanunk, testvéreink, hogy a keresztény élet indulásakor, és utána valahányszor vétkeztünk és eltávolodtunk a Jóistentől, mindig át kell élnünk az igazi megbocsátást, hogy a tulajdonított igazság által Isten fiai legyünk. Különben nem létezik, hogy az Isten többi és magasabb rendű ajándékában részesüljünk. Tehát a legelső mindig az a szív kitisztulása, az igazi bűnbocsánat elnyerése, a fiúság elnyerése. Csak azután részesülhetünk a Krisztus élet szentségében, ennélkül soha. És én azt kívánom, hogy a Jóisten segítsen meg mindannyiunkat, hogy ez a mi mai ige tanulmányunk oda vezessen, hogy mi soha, de soha többé nem akarunk olyan Istenhez méltatlan módon bocsánatot kérni. Hogy mintha önzően kihasználnánk az ő kegyelmét. Hogy bocsáss meg a Krisztusért, mert engedd el a büntetést, de tudjuk, hogy ugyanígy fogjuk folytatni. Hanem értsük meg azt, hogy a Jóistentől kell kérnünk igazi bűnbánatot. Hogy mi értékelni tudjuk azt a szeretetét, érezzük, hogy micsoda szörnyűség, amit tettünk az ő szeretete hátterén. És azután pedig a megbocsátás túláradó szeretetet tudja megtisztítani a szívünket egészen. Akkor Isten fiaivá fogad, akkor megbékélünk vele. És a mi szívünkbe költöznek azok a mennyei erők, amelyek segítenek majd nekünk győzelmes életet élni. De jó Isten adja meg, hogy ezt mind megértsük, mind pedig a gyakorlatban követni tudjuk. Amen.
Édesatyánk, hálásan köszönjük meg néked, hogy olyan életfontosságú dolgokat világosítottál meg előttünk. És mi bánkodva látjuk, hogy a legegyszerűbb, de a legfontosabb dolgok sem a mi értelmünkben, sem a mi hívő gyakorlatunkban nem voltak a helyén. Ó, drága jó Istenünk, megértettük most, hogy minden meg nem bánt és el nem rendezett bűn megkeményíti a szíved. Urunk, ki tudja, hogy látsz te minket, hogy a mi szívünk tele van karcolva gyémánt heggyel és vastollal felírt bűnökkel. Segítsünk, hogy megrettentsen minket, hogy keményedik veszedelmesen a szívünk, ha igazi bűnbocsánatokban nem részesülünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy úrvacsorák is telnek el, és mi nem fogjuk fel a te szavaid értelmét, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Urunk, bocsásd meg nékünk, hogy azért vagy te kívül az ajtó előtt, azért vagyunk mi távol tőled, mert a meg nem bánt bűnök, az igazi megbékélés hiánya lehetetlenné teszi a személyes közösségünket veled. Drága jó Istenünk, arra kérünk, segíts nékünk győzni a bűn felett, de valahányszor elesünk, segíts, teremts bennünk olyan igazi bűnbánatot, add, hogy lássuk Krisztus golgotai áldozatát és szeretetét úgy, hogy megtölt szívvel tudjunk hozzád menni bűnbocsánatért. Mindenek felett a saját szívünk megtisztítására és újjáteremtésére vágyakozva. Úrunk, kérünk, részesíts minket a megbocsátás túláradó szeretetében, amely egészen megtisztítja a mi szívünket. Úrunk, köszönjük, hogy mindezeket megértetted velünk, és segíts, hogy mindig érzékeny lelkismerettel vigyázzunk rá, hogy semmi megkeményedett bűn távol ne tartson minket tőled. Úrunk, hallgass meg könyörgésünket, áld meg a mi beszélgetésünket is, a mi holnapi együttlétünket is. És Urunk, add, hogy úgy fejezhessük majd ezt a konferenciát, mint akik valóban megértettük az örökkévaló evangéliumot, és tudjuk alkalmazni a mi mindennapi életünkben, és ezáltal tudunk győzni, ahogyan Jézus győzött. Hallgass meg imádságunkat, kérünk a te kegyelmedből. Amen.
Amen.